Őriz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékában. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 102. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. Hallgasd meg, Uram, kérésem. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 16. Zsoltárból olvasom az 5.-6. verset. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedbe sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet! Amikor Izrael megérkezett az ígéret földjére, a törzsek közt felosztották a földeket, és aztán a törzsfőnökök pedig kisorsolták az egyes nemzetségek és családok közt az ígéret földjének termőföldjeit. Egy törzs nem kapott, a Lévi törzse, ugye, aki a papi szolgálatot végezte, mert ők az oltárból és az oltárról éltek, és azt mondották, hogy az Úr a mi örökségünk. És ez az igazi nagy kincse a Lévi törzsének, És úgy gondolom, hogy ennek a kisgyermeknek mind a kettő osztály részül jutott. A bibliai értelembe vett szerencse az Isten beavatkozása az ember életébe. Ezért mondja, hogy a bibliai sorsvetés az nem a vak véletlen, amikor sorsolnak. Ugye, és az én poharam, ugye, az kies helyre jutott. A sok imádság és sok várakozás teljesül be egy gyermek, illetve a család életében. Másrészt azt nem profétálom most, hogy ő belőle lévita lesz, csak úgy megképzett bennem, de hívő családba érkezett, és ezért, amelyik ezt vallja, hogy Uram, Te vagy osztályrészem és poharam, Te tartod kezedbe sorsomat. De amikor megköszönjük ezt a kisgyermeket, világossá tesszük, hogy az ő öröksége maga az Úr. Ugye a 16. Zsoltárnak ezeket a verseit Jézus Krisztusra vonatkoztatta az ősegyház, az ő halálára és feltámadására. Péter idézi a pünkösdi prédikációban, mert nem hagyod lelkemet, holtak birodalmában, az sem engedett, hogy tested elmúlást lásson, vagy testem elmúlást lásson. Az örökség az Úr Jézus Krisztus és az ő országa, melyben ott van ennek a kisgyermeknek is személyre szóló osztályrésze, ennek örvendezünk most tiszta szívből, és hisszük azt, hogy az ő kibontakozó tudatos életének nagy felfedezése lesz az Úr iránt való szeretete és az ő osztály részének a birtokba vétele. Ezt kívánjuk most, és erre kérjük Isten szent lelkének az áldását. Hogy ez így lehessen, kérem, hogy jöjjenek itt a szülő keresztülők fogadalomtételre, és a gyülekezet pedig álljon fel. Jó, nem kell annyira szélre állni, de ide elém is állhattok, nem kell rettegni tőlem még egyelőre. Jól van. És megkérdezem azt, hogy akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által a Szent Háromság Isten szövetségébe, református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalom tételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a foklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghatjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással, örömmel és dicsőítéssel állunk itt, és ajánljuk fel neked ezt a kis életet. Köszönjük az ő elevenségét, kedvességét, egészségét, és köszönjük azokat, akik olyan nagy szeretettel várták, és kérjük, hogy fogadd be a te örök szeretetedbe. Vigyázz, reál, légy az ő gondviselője, légy az ő megváltó Istene, és légy azé, aki vezeti őt, növeszti őt, és akiben kibontakozik majd az ő élete, igazi, gazdag, üdvösséges életre. Így kérünk, pecsételd el most ebben a sákramentumban őt magadnak. Amen. Na, jó. Most akkor kereszt mamáinka megfoghatja bátran, gyere főnök. Úgy jó együtt. A kis nevedet, ha megtudnám. Venedek Róbert, én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, hogy lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszent egyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Gratulálok. Adj csak ide a kis kezdet, jó? Hát szoktál, de úgy látom, hogy most siratja a fogánságát. Most kérem, hogy forduljanak a gyülekezet felé. Ja, még van egy köszöntés, igen, jó.
Nagy szeretettel köszöntünk titeket az egész Babamama kör nevében, úgyis, mint most ismét Babamama körös anyukát, Réket Benivel, és mint aki Babamama kör vezető is lesz a közeljövőben, fogadjátok szeretettel a köszöntésünket.
Légy áldott minden jóval, örömöd legyen oly számtalan, mint éjjeli égen a csillagok.
Győzelmek is bőséggel jussanak neked, számolatlanul, mint a homokszemek szerte a tengerpartokon.
A hiányok és a küzdelmek csupán arra szolgáljanak, hogy erőssé tegyenek téged.
Szegődjön melléd örökös társadul a szépség, a rend és a bőség. Minden ösvény, amelyet választasz, oda vezessen, ahol a tisztaság, a jóság és a kedvesség lakozik.
A 131. Zsoltár 6. versét énekeljük. A fafirtot adjuk. Isten tiszteletünket folytatjuk a 368. dicséretünkkel. Jövel Szentlélek Isten, tarts meg minket ígédben.
Félelmet és bizonyos
Mindennel taníts minket, gerjeszt fel mi szívünket. Vigasztald meg el minket, mindenben segíts minket. Öreg mincset itt ünket, távoztassad bűnünket. Hogy téged az Atyával és az ő szent fiával dicsérhessünk mindnyájan, mennyországban. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretteim, Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, az első korintusi levél 12. részének első 11 versében.
A kegyelmi ajándékok sokfélesége és a lélek egysége. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok volnátok. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket a néma bálványokhoz, mintha csak odavonszoltak volna titeket. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki az Isten által, lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de az Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a profétálást kapta. Van, aki lelkek megkülönböztetését, nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázatát kapta. De mindez egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztogatja kinek-kinek az ajándékait, amint akarja.
Isten tegye áldottá az igéi címünk befogadását, értek, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked azt a csodálatos nagy kegyelmet, hogy te személyes Istenként vagy velünk. Nem csak egy tudás, egy ismeret, valami közös tapasztalás, hanem legbensőnket érinted meg, mert te magad is személy vagy, te magad is szellem vagy, lélek vagy. És köszönjük azt, hogy mi ezért tudunk nem csak rólad szólni, hanem veled is beszélni. Köszönjük, hogy minden Isten tiszteleti ilyen párbeszéd, ha te szent lelkeddel azt megáldod és munkálod ezt a párbeszédet. És most is ezt kérjük, hogy szólalj meg, érints meg a hallás útján a mi szívünket, hogy az valódi belső meggyőződéssé váljon, és hogy örvendezni tudjunk te jelenlétednek az Úr Jézus Krisztusban, hogy reménységünk támadjon a jövendőre nézve a te lelked által, hogy megelevenedjenek bennünk az ígéretek, az ígék, a személyre szóló üzenetek. Ez minden Isten tiszteletnek a nagy titka és lehetősége. Ma is ezért kérünk téged, különösképpen akkor, amikor az Úr asztala is megterítetett a mi számunkra, így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyerekeket. De gyertek csak. Gyertek csak, gyertek. Van azért itt egy-kettő. Előbújnak a fadokból. Úgy. Gyertek csak, szépségem. Szia, szia. Hát, az ott is. Fogd meg a, úgy, úgy fogd meg a kezét. Figyelj, a kisfiúcskának is fogd meg a kezét, úgy rendben van. Na most akkor te is ott a szélen, csak tanítgasd őket. Fogd meg a kezét a nagy kislánynak ott mellette. Hát, mert kijött direkt azért, hogy rád vigyázzon, de nagyon haragosan néz ezért, úgy látom. Na, áldás, békesség. Ja, két pártra szakadtunk. Na, nem baj. Az első kérdésem az, hogy ki volt itt a múlt vasárnap? Senki. Hát, na nem baj, mert akkor ez nem lesz annyira unalmas, mert egy kicsit ismételni fogom magam. Múlt vasárnap arról beszéltem, hogy nincs a zsebembe, hál' Istennek, mert néha bent felejtem. Ugye a telefonomban van egy program, azt úgy hívják, hogy Vaze, vagy Véz. Ki tudja, hogy mi az? Na, mi az?
GPS.
Az a GPS. Na, utkó erről beszéltem, hogy milyen jó, hogy nekünk is van olyan lelki GPS-ünk, és úgy bevadultam erre a GPS rendon. Elmegyek vele vidékre, és persze tudtam, hova kell menni, de természetesen GPS-szel mentem, ugye? Mintha nem mentem volna százszor. És mi derül ki, megyek arra kifelé, Tata felé, a fényképezés már köszönjük, akkor ezt nem. Jó. Megyek arra kifelé, és kérem szépen, ha nem arra akar a GPS mondani, hanem azt mondja, mennyi, fordulj jobbra, te hogy fordulok, hát arra kell menni. És akkor ideértem az elágazásba, mit csináltam, mondja a GPS, mennyi jobbra, mert tudom, hogy nem arra kell menni, hanem balra, ki az Egér útra, de melyik volt az erősebb? Hát mint az ökör mentem a Véz után, persze, és akkor már nem tudom már hol voltam, és ugye 500 fok melegbe tök ideg vagy, ez meg csak mondja, hogy fordulj jobbra, fordulj. Vissza akart vinni az egészen az M0-ás feljárójáig, amikor már majdnem az M1-esen voltam. Ez mit jelent? Teljesen mást mondott a GPS, mint ami normális, és amire menni kell, de nem kapcsoltam ki, hanem ott idegesített, hogy mondta közben, ugye, mert nagy volt a forgalom, és akkor végén már majdnem ott voltam Dorogon, amikor azt mondtam, hogy kellett, hogy fordulj balra, és akkor bementem az ismerősemhez. Végig mást mondott. Hát ez nagyon érdekes tapasztalás volt, mert én összehasonlítottam, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy nekünk a Bibliánk, a GPS-ünk. Rájöttem, hogy én nem tanítanék igazat a gyerekeknek, ha csak annyit mondok, hogy a GPS, a Biblia, és akkor arra hallgassatok, hát még valami kell hozzá. Na, ez a nagy találós kérdés. Ugye Biblia, mint GPS akkor működik, ha gondolkodom is. Ugye? Gondolkodom is. Van egy-két kérdés, ahol nem kell gondolni. Ne ülj, ott nem kell gondolkodni. Menj jobbra, melyek jobbra. Menj balra, melyek balra. De az élet ezer problémájában az nem így van, hogy gondolkodás nélkül megyek. Ugye? Hanem elkezdek gondolkodni. Eszembe jutnak dolgok, eszembe jutnak igék, eszembe jutnak történetek, és akkor egyszer csak megértem, hogy mi az út. Tehát nem így megyünk, hogy olvasom Bibliát, azt mondja, hogy és ettek. Akkor kirannok a spejzbe, és eszem, ugye nem így van ez, hanem gondolkodunk. Olvasjuk, ismerjük a Bibliát, vannak igék a fejünkbe, a szívünkbe, ugye? És közben gondolkodunk is, és úgy megyünk előre azon az úton, amit nekünk az Isten szent lelke mutat. Hát ezt nem csak nektek mondtam, hanem a felnőtteknek is mondtam, ugye? Van egy GPS-ünk, tökéletes, de hozzá kell a mi értelmünk, szívünk, lelkünk is, főleg a imádságunk. Hát az autóban nem érek rá imádkozni, aztán menj jobbra, ugye? De az életben imádkozni kell. Olvasom a Bibliát, imádkozom, és aztán tudom, hogy mi a helyes cselekvés. Elhiszed nekem? Hát ennek nagyon örülök. Jó? Ezt jól megjegyeztük magunknak. Rendben van? Na akkor áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Szervusztok, menjetek. Hát ő kétszer is köszön. Köszönöm szépen. Úgy van. És akkor az igehirdetés előtt a 166. 1-2-t énekeljük. Szeretteim, a felolvasott teljes ige van előttünk, az első három verset olvasom. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtatokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Foglaljuk el a helyünket. Szeretteim, az egyházban minden fontos esemény, az ige hirdetés, a sákramentum kiszolgáltatása, a közösségi létünk, az összes lelki történés, bűnbocsánat, bűnbánat, megtérés, újjászületés, hitre jutás, a dicséret, az imádkozás, és még sok mindent ide be tudnánk illeszteni, jó cselekedetek, csak is és kizárólag a Szentlélek jelenléte és munkája által igaz és érvényes. Persze, amit megcsináltam, elvittem valamit, vagy adtam valamit, ezek megtörtént dolgok, de az Isten számára, mint egy felajánló, csak akkor lehet, hogy az ő szent lelke jelen van, és azt megáldja. Nem beszélve az egyháznak az elsődleges feladatáról, így az ige hirdetés és a sákramentumok dolgáról. Ugye a káténkat, ha felütjük, megnézzük, hogy mit ír a lélekről, akkor egy kérdés van, mit hiszel a Szentlélekről, arra egy válasz, és aztán ennyivel elintézi. Hát utána minden, amiről szó van, az egyházról, bűnbocsánat, feltámadás, örök élet, megigazulás, a jó cselekedetek, sákramentumok, törvény, imádság, tehát az 53. kérdéstől a 129-ig mind-mind a Szentlélek munkája, annak feltétele alatt érvényes, tehát azt lehet mondani, hogy reformációnak ez az egyik alapfeltételezése, hogy minden, ami az egyházban történik, ami az eklézsiát érinti, az egyedül az Isten szent lelke által annak munkája és feltétele alatt érvényes. Nem értjük akkor a reformátori gondolkodást, ha ezt nem értjük, hogy ők, amit állítottak, gondoltak, az mindig hozzátették, hogy a Szentlélek feltétele alatt lehet akár milyen brilliáns, igen, magyarázat és bármi tudomány, ami ezzel kapcsolatos. Ha az Isten Szent Lelke nincs jelen és nem áldja meg, akkor, ahogy a 1 Korintus 13 mondja, semmi vagyok. Így mondja ezt a legelején, ugye az első kérdésben a Káté, hogy Szent Lelke által engem is az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz, hogy ezen túl csak néki éljek. Beszéltek ezért a reformátorok a Szentlélek belső bizonyság tételéről. Péternek azt mondja az Úr, hogy boldog vagy Péter, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Ez a Szentlélek belső bizonyság tételének egy ilyen nagy példája. És igazából mindenek elé ezt kellene először tenni. Ez a keresztény hit első tétele, Szentlélek, Isten munkája és feltétele alatt. Amikor azt mondom, a hiszek egyben, ugye a Káta is ennek rendjében megy, hogy hiszek, akkor annak a legelső tételének az első mondatai erről a belső bizonyság tételről kell, hogy szóljanak. Vannak ilyen klasszikus dogmatikák, ahol mindennek elé oda teszi a Szentlélek Istenről szóló tanítást a belső bizonyság tétel tekintetében. De hát nagyon jól értették és érezték azt, hogy amit tudni kell, nem én hittem el, hanem Isten lelke munkálta bennem a hitet, hogy ki tudom mondani hívő bizonyossággal azt, hogy hiszek. Ugye, hinni az egy dolog, mert nagyon sok mindent hiszünk, ki sem mennénk az utcára, nem hinnénk, de valójában azért itt másról van szó, ugye, a hitnek arról a mélységéről és magasságáról és bizonyságáról, ami a Szentírás adja elénkbe. Vagyis ez nem a csúcsa a keresztény életünknek, hanem ez a kezdete. Ugye? Tehát ha ez nincs, akkor el se kezdjük már, persze idézőjelben mondom. Tehát a lélek munkája átjárja, átszövi a mi közösségi életünket, nyilván az egyéni életünket, de azt is jó tudni, hogy az Isten az ő ajándékait szívesen adja a közösségnek, ahol megvalósulnak, ahol használják, mint egy megélik az ő ajándékait. Az egyház az nem hívő emberek laza szövetsége, hogy időnként valami módon össze is jövünk, hanem szoros életközösség a Krisztus teste az ő fősége alatt. Vagyis ami vagy aki ezt munkálja, ez a Szentlélek Isten. És ahol valódi élő gyülekezet van, ott fontos tisztázni a Szentlélek munkái, dinamikáját, gyümölcseit, ajándékait. És azt is fontos tisztázni, egy olyan területről van szó, amikor kegyelmi ajándékokról beszélünk, ahol nagyon sok lelkesedés van, és nagyon sok emberi igyekezet, és nagyon sok hasonlónak látszó dolog is, amit így mondanánk, hogy a pszichikus, tehát az emberi és a pneumatikus, az isteni, a szent lelkes jelenségek bizony könnyen összekeverhetők. Csak akkor, amiben élünk, ez hajszolja az extatikus dolgokat, az extázist. Hát mi ugye nem osztunk az Isten tiszteleten extázit se való sem átvitt értelemben. A kettőt, az extatikust, a psziché produktumát és a pneumatikust, a Szentlélek megnyilvánulásait, azt szét kell választani. Különben nem értjük, hogy miért vagyunk itt, és mit akarunk csinálni. De hogyan? Hiszen a Szentlélek kell, hogy engem megragadjon, épp az én pszichémet, ugye, és birtokba vegye teljes szívedből, teljes lelked, és teljes erődből, mondja a nagy parancsolat. Hát ebben segít bennünket az ige. A Szentlélek soha nem ige ellenes, és nem ige nélküli. Azt juttatja be eszünkbe, ami meg van írva. Minél többet tudunk az írásból, annál jobban értjük a Szentlélek nyelvét. Isten így beszél velünk. Adott egy nagy szótárt, és annak szavai, kifejezései, mondatai, történetei, az a nyelvi eszköz, amin keresztül az Isten szól, és mi megértjük. De süketté, értetlenné akkor válunk, amikor azt hiszük, hogy már mindent tudunk. Ugye? Akkor már a kánon mellé már magunk gondolatait is oda tesszük, és azt mondjuk, hogy legalább olyan fontos és biztos. Pál a korintusi levél elején egy egészen megrendítő dolgot mond, amikor ezt mondja a második részben, de hirdetjük, ami meg van írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi lélek, amely benne lakik, ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami az Istenben van, csak Isten lelke, mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit az Isten ajándékozott nekünk. Nem is tudom ezt hirtelen kellően aláhúzni ennek a súlyát, hogy mit mondasz, amikor azt mondja, hogy a lélek még az Isten mélységeit is vizsgálja, ugye ez az analógia, hogy önmagamat én tudom legjobban megismerni, mert én lakozom magamba, de hogy az ő lelkéből adott, hogy őt jobban megismerjük. Tehát egy fantasztikus, csodálatos kinyílása az Istennek az ő szeretete által, Krisztus által egészen közel engedi magát önmagához, és tulajdonképpen ez igazán, amiért mi az Isten igéjét hallgatjuk, amiért itt vagyunk együtt, és várjuk, hogy ez a kinyílás, ez a magához közel engedés megtörténjen, és az ő kegyelme által meg is történik, akkor, amikor az úrasztala megterített, akkor ez jusson eszünkbe, hogy itt van az a közel engedés, amikor az ő teste és vére is ott van előttünk. És Pál két szélsőségre figyelmeztet, mielőtt belemélyedne a Szentlélek dolgainak tárgyalásában. Azt mondja, hogy senki sem mondja Jézust átkozottnak, ki az Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja Jézus Úrnak, csak a Szentlélek által. Miért mondja ezt? Ugye ez két nagyon szélsőséges pont, tehát nem is tűnik reálisnak, de ha tudjuk azt, hogy elmondja, amikor fogságban van Agrippa királynak, hogy hogyan üldözte a keresztényeket, és azt mondja, hogy kényszerítettem őket káromlásra. Ugye? Tehát ott vagyunk a keresztény üldözések idején, ahol kényszerítve voltak a káromlásra, tehát a zsinagógába járó keresztények ki voltak téve ennek, de a római polgár is ki volt téve annak, hogy a császárra nem mondta azt, hogy Kyriosz, hogy Isten, hogy Úr, és akkor már vitték is, és vége volt. Ugye senki nem mondja, csak Isten lelke által tudnék azt elviselni, amiután következett azt a saját energiáimból és tartalékaimból, hogy mártír leszek, hogy keresztre feszítenek, vagy megégetnek, mint Polikárpusz 80 akárhány évesen, ugye, azt nem lehet. És ugye azért legalább annyit zárójelesen tudjunk meg, hogy ami közel-keleti keresztényekkel történik a hitükért, hogy egy ketrezbe teszik, és alágyújtanak, ugye, úgy égetik meg, azt emberi erővel nem lehet elviselni, ugye, és mégsem tagadja meg Krisztusát. Ugye Filippi 2-ben mondja ez a híres Krisztus himnusz, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez ebben a világban ez a Szentlélek Isten munkája, és ahol ez valóban munkál, adott esetben ott még a mártíromság is valósággá válik. Tehát ezt maga az Isten jelenti ki, nem hittanóra ez ugye, hanem a Szentlélek Isten kijelentése. És ezzel a háttérrel mégis a korintusi gyülekezetnek nagyon gazdag lelki-szellemi élete van, És a következő pontban már tulajdonképpen benne is vagyunk a sűrűjébe, folytonosan gondolhatunk a reformáció 500. esztendejére is, ahol ugye nem csak a múltban munkáló lélekre gondolunk, hanem a jelenbe is, és a jövendőre is. Ugye? És ahol az Isten lelke munkál, ott megjelenik a sokféleség. A múlt nagyon fontos, mert a múlt az egyesít, az a közös kincs. Az 500 év arra való, hogy számba vegyük, hogy mink van, mit felejtettünk el netán. Nagyon fontos jól emlékezni. A Szentírás folyton buzdít erre, emlékezzél meg. Ugye ezt tettük a Biblia kiállítással, ezt tessük már nem sokára énekeskönyvi kiállítással, aztán a reformáció korabeli istentiszteletekkel, van díszkiadása a Helvét hitvallásnak, újrafordítások, egyebek. Tehát az emlékezés értelme nem az utánzás, hanem a felfedezés, hogy a maguk idején hogyan tudtak akkora erővel megszólalni, hogy még ma is hatnak. Hát ez a Szentlélek Isten munkája, ugye? És ma is erre van nekünk szükségünk, hogy felfedezzük ezekben a dolgokban a forrásoknak a tisztaságát, éltető erejét. Tehát a kegyelmi ajándékok, a karizmák jelenléte a gyülekezetben, nem csak a múltban, hanem itt és most, az a gyülekezetben munkálkodó Szentlélek világos jele, és néhányat felsorolt Pál, ráismerünk-e ebből néhányra. Kétféle irányba tud a sokféleség egyébként működni. Az egyik az, hogy dezintegrál, leszakadnak a részek, csoportok, pártok, mi ez a jellemzőnk nekünk, az a jellemzőnk, mi így meg úgy, ez volt Korintusban. Ezek emberi gyarlóságok, ugye? Pszichikus megnyilvánulások, megjelenik a kizárólagosság, hogyha én így, akkor te úgy, akkor nem tudunk együtt lenni, sőt, gyűlölködünk. De van, amikor megjelenik a sokféleségben, az Isten ajándékainak sokféleségben egy belső kohézió, egy integráló erő. Nem egyszer tapasztaltuk az elmúlt időszakban, hogy amikor mindenki be tudott adni a magáéból, akkor milyen sokat kaptunk vissza. Mennyire azt éreztük, hogy egyek vagyunk, hát ezt tapasztaltuk meg, hogy nem elfáradtunk a végére egy-egy nagy akciónak, hanem feltöltődtünk. Mert az Isten lelke munkált, és az ő ereje. És itt érdemes tehát megnézni most már tényleg konkrétan, miket nevez meg Pál. Nem azt jelenti, hogy csak ennyi van, de most ezeket mondja. Az első, az alapszabály, azt mondja, hogy a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele valamilyen szolgálatra. Mindenkit odaállít az Isten. Ne azon gondolkodj, hogy az Isten velem nincs olyan jóban, hanem azt, hogy én mit tudnék tenni. De most valóban néhányat vegyünk szemügyre, azt mondja, hogy a bölcsesség igéje. És mindjárt itt az elején megállunk egy pillanatra, ugye az intellektuálisnak tűnik ez a kifejezés, de szakadjunk el, és megérkezünk a manuális világba, amikor Mózes sátrat készítette, a szent sátrat, kiadta a parancsot, hogy keressetek nekem jó hozzáértő bölcs férfiakat. Tehát aki nagyon ügyes volt, kézművesekről beszélek, nem professzorokról és írástudókról, és ezek az Isten gyermekei, akik mesterei voltak szakmájuknak, az Úr dolgában tevékenykedtek, és megáldotta a Szentlélek Isten az ő munkájukat. Tehát azt jelenti, hogy a kegyelmi ajándékoknak van egy ilyen területe is, nevezzük a lelki mellett manuálisnak, hogy valamit megcsinálok, az is tud kegyelmi ajándékká válni. És ez nagyon fontos egy gyülekezet életében, mert sokan azt mondják, hát mit tudok én csinálni? Hát én valószínű, hogy ki tudnám osztani azt, hogy mit tud csinálni. Nem kell mindenkinek az írásmagyarázat bölcsességében elmélyülni. Itt mondja, az ismeret és bölcsesség természetesen az írás megértése, magyarázatára is vonatkozik. Eszembe jut az a református kegyesség, ugye, amelyiknek nagyon hiány vagyunk, akik olvasták az írást, az öreg Károlit, olvasták a KT-t, azt fejből tudták természetesen, Szőnyi Benyámin énekes könyvét, vagy Szenci Molnár Zsoltárait, és volt 4 elemük, és milyen hillehetetlen bölcsek voltak, már csak úgy síratjuk, hogy milyenek is voltak azok a református nénik. Hát azért voltak, mert ezt tudták, ezt bevágták, és ezt használták egész életükben. Tehát az Isten nem így méri, hogy hány doktorátusod van a bölcsességet, hanem hogy ki az, aki nyitott az ő igéjére, szeretetére, és így lesznek a Szentlélek különös eszközei. Sokszor el szoktam mondani, hogy a háborúban nekem egy órási élmény volt, nekünk jutott azon a vidéken az egyik drávaszögi falunak a menekültjeinek a táplálása, és ott élt, mert 48-ban meghalt Vorkó Julianna, akinek van egy-két ének, az énekeskönyve, egy egyszerű parasztréni, aki ebbe a kegyességbe nőtt, és volt egy olyan karizmatikus természete, hogy mindenki úgy beszélt róla, hogy a Juli néni. Hát mondom, mondjátok már meg, hogy ki az a Juli néni, hol lehet vele találkozni, ahogy 48-ban meghalt. De úgy volt jelen. És akkor én is elkezdtem megismerkedni a énekeivel, verseivel, és egyszerűen nekem is Juli néni lett, mintha ismertem volna. Tehát a bölcsesség és tudás kegyelmi ajándéka az adatot neki. Aztán a hit, mint ajándék jelenik meg ebben a felsorolásban, hát ahogy előbb is mondtuk, hát hinni azért csak-csak hiszünk, de van olyan hit, amelyik olyan erős, nagyszerű, hogy magával ragad. Ugye akinek víziói vannak, és nem lázálmai, és ezek a víziók, ezek egyszer csak elkezdenek megvalósulni, és egyszer csak elkezdenek utána menni az emberek. Most nem tudom, itt egy kicsit zavarba vagyok, ugye, hogy nekünk is van nem lázálmunk, víziónk, kezd megvalósulni. Most erre mit mondjak? Ugye, hát igenis lehetünk rá büszkék, ugye? De inkább példálózom az elődömnek a templom építésével, Komlónak, ugye 10-valány évig küzdött a központi bizottsággal, hogy Komlón templom épüljön, és azt mondták rá, hogy őrült, lázálmai vannak, megvalósult, ugye? Megvalósult ez a Gyöngyszem templom, ahol volt szerencsém sokat prédikálni. Aztán a gyógyítás kegyelmi ajándéka bizony a betegek kenetéből utolsó kenet lett. Ez egy nagy bűne az egyháznak. Nyilván van, én nem vagyok katolikus, de nyilván van betegek kenete is, de azért erről szól a legtöbb esetben. Még az úrvacsorát is szeretik ezzel összekeverni, ugyanígy, hogy ne hozzak neki úrvacsorát, az hiszi, hogy az utolsó kenetet adom föl, mert már neki annyi. Már természetesen az erős hitűek azok nagyon örülnek neki. A gyógyítás kegyelmi ajándék, ezt újra fel kell fedezni. A gyülekezetekben újra fel kell fedezni az egyházban. Mit kell ezt tenni? Hát nem vagyok én csodatevő, hát kitartóan kell imádkozni. Azt mondja, hogy isteni erők munkái, ezt nehéz értelmezni, de valószínűleg az ima meghallgatásokról beszél itt, és érdemes ezeket összeszedni, hogy amikor imádkozunk valakiért, vagy valakikért, akkor mi a helyzet, vagy ügyekért. Tehát azért vannak ilyen események, és nem csak a véletlenek okán, hanem hogy nagyon erőteljes imádság okán valaki meggyógyul. Aztán a profétálás, kegyelmi ajándék, ez nem a jövőbelátást jelenti, hanem azt jelenti, hogy az Isten akaratának a legtisztábban való látása, és annak ismeretében való szólás, vagy intés, vagy figyelmeztetés. Ugye a proféta nem a jövendő, javasasszonykodik ott, hogy mit lát a babba, hanem tisztán látja az Isten akaratát, és ezért ennek alapján inti, vagy igazítja el az embereket. És aztán egy nagyon fontos kegyelmi ajándék a lelkek megkülönböztetése, nem könnyű ma sem ebben a zavaros szellemi-lelki környezetben. És Jézus egy nagyon egyszerű módot ajánl erre, és ezt mutatja, hogy ez nem egy különleges gurunak a képessége, hanem ez a gyülekezetnek az ajándéka. Azt mondja a hamis prófétákról a hegyi beszédben, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Hát azt mindenki, vagy majdnem mindenki meg tudja állapítani, hogy ez miféle gyümölcs. Végül a nyelveken szólásról beszél, együtt a nyelveken szólás magyarázatával. Ez igazából az én látásom szerint ez egy ritka adomány. Ez extatikus beszéd, az sok van manapság, de nyelveken szólni és azt megmagyarázni együtt, az nagyon kevés van. Mi nem törekedünk erre különösképpen, de nem is beszélünk ellene. A lényeg, mindezt egy és ugyanazon lélek munkája. Ugye? Tehát mi a mi dolgunk Szentlélek ügyben, csak gyertek, csak nyugodtan, ugye? Attól, hogy sokat emlegetjük az Isten szent lelkét, nem lesz több. Ez világos. A kulcs, idézőjelben mondom, hogy valószínű, az az imádság. Az Isten dolgtelen dolgok azok eltűnnek imádság által, és istenes erők áradnak be az imádság által. Ez a legfontosabb, ez amiről beszéltem az elején, hogy az a nyitottság, amennyire az Isten magát megnyitja az ő szent lelke által, nekünk is nyitottá kell válni ő előtt, és akkor lesz lélek. És a többi valóban az ő dolga, ugye? És ebben kezdjünk el elmélyedni, a lélekben készülni arra, hogy nagyon sok új dolog fog történni velünk a közeljövőben, és ez nagyon fontos, hogy ez valóban a gyülekezet életében szent lelkes ajándékként jelenjen meg ez a sok új dolog. Önmagában az újság az még nem egy olyanok, nem kell minden áron újítani. A reformáció nem arról szólt, hogy minden áron újítunk, hanem az, hogy visszaformálunk, hogy a forráshoz kerülünk még közelebb, mint eddig, és ismerjük fel, és kerülünk közelebb az Isten szent lelke által. Ő tegye bennünk ezt valósággá, és Isten így áldja meg a mi további életünket. Amen. Szeretteim, készüljünk az úrvacsorára, a 210. énekünket énekeljük, annak a 4, 5 és 6. versét. 210, 4, 5, 6. látta, hogy ezt elünk adja Pál apostol az első korintusi levél 11. fejezetében a következő képben. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a poharat is vettem, miután vacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát azért az ember, úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, te vagy az igaz bíró, és mindazonáltal kegyelmes Isten vagy. A te haragodtól félünk és rettegünk, de az evangélium szól nekünk, és mondja, hogy valaki elhárította ezt az ítéletet, és magára vette a te fiad, az Úr Jézus Krisztus. Köszönjük ezt a számunkra nem is felfogható szeretetet, melynek fényében még inkább kinagyulnak és világossá lesznek nyomorúságaink, hogy a meg nem érdemelt kegyelemmel visszaéltünk és visszaélünk újra és újra. Olyan szavakat mondunk, ami nem kellene kimondanunk, vagy gondolunk, vagy akár tetté is válik bennünk. Bocsáss meg nékünk, hogy olyan sok embert megsértünk, és te nagyon világosan megmondtad az ígédben, hogy nem csak megcselekedni kell azt ahhoz, hogy valami baj, bűn történjen, hanem elég azt elgondolni is. Nem tudunk ilyen tiszták lenni te kegyelmed nélkül, és külön kérjük a te bocsánatodat, mérhetetlen sok mulasztásunk miatt, és amelyek miatt nyugodtan alszunk, mintha mi se történt volna, és valóban nem történtek meg azok a dolgok, amiknek meg kellett volna. Most indítson a te lelked, hogyha még valamit kimondhatunk, akkor kimondjuk. Ha bocsánatot kérhetünk, kérjünk bocsánatot, és ha tehetünk valamit, azt tegyük meg. Így áld meg ezt az úrvacsorát, te szent lelkeddel, erőddel, hogy általa megtisztuljunk, általa üdvösséget kapjunk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amikor együtt mondjuk el közös imánkat, könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, megvallottuk a mi hitünket a keresztség sákramentumának kiszolgálásakor. Most a egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok. Az első így hangzik. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által, bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére, az ő szent testét és vérét, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Szeretteim, most pedig helyünket elfoglaljuk, és a megszokott rendben járulunk az úrasztalához. Az éneket úgy válogattam ki, a 442-et kezdjük, nem a megszokott énekek, de ismerősek, és a 445-450, és ha még nem fogyott el, akkor majd a 459-el azt együtt el tudjuk kezdeni. Az utolsó énekünk az már a záróének, a 467-es. Tehát most a 442-t kezdjük el énekelni. Üdvességünk, válságunk. Szeretteim, mint szereztem, Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele az apostolok, első keresztények, hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből így élhetünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hagyj kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig köszönjük meg az elvett jókat, ami mennyei atyánknak eképpen. Magasztalunk és dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk. Megköszönjük néked kegyelmednek nyilvánvaló jeleit. Megköszönjük azt, hogy munkáltál a te lelked által, ami szívünkben, gondolatainkban, éppen ott, ahol az elhatározások születnek, ahol belátások keletkeznek. És köszönjük, hogy rávilágítottál néhány olyan rejtett zugra, amit nem szeretünk napvilágra hozni. De köszönjük, hogy felesleges elrejteni előtted, mert te nem számunkérő módon lépsz oda, hanem nagy-nagy szeretettel és bizony nagy-nagy fájdalommal, amiért ilyen bizalmatlanok vagyunk a te irányodba. Köszönjük, hogy az ellenkezőjét tapasztaljuk meg minden alkalommal, mert szerető édesatyánk vagy, és kérünk téged, hogy legyen velünk a te bocsánatod, áldásod, a te megtisztító szereteted a mindennapokban, családjainkban, otthonainkban, a ránk váró feladatok megoldásában, amikor sokszor elfogy az erő, de még előbb a türelem, hogy újra és újra fel tudjunk töltődni, mert felnézünk a keresztre, mert felnézünk reád. Így kérünk, áld meg bennünket, könyörgünk a megszomorodottakért, gyászolókért, most különösképpen légy velük a jövő hétnek nehéz napjaiban, óráiban, amikor végső búcsút kell mondani. Így kérünk, vigyázz a gyermekekre, a táborban lévőkre, a pihenésben lévőkre, és különösen könyörgünk a betegekért, akiknek ilyenkor nehéz a küszterhet is elhordozni. Így kérünk, légy velünk, készíts bennünket a következő hétre, találkozásra, örömökre és mindenkoron a te igédre. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, így a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ezt valószínűleg fönnhagytam. Szeretteim, a megszokott rend van nyári szünetekkel, a keddi bibliaóra, a szerdai bibliaóra megtartjuk, az ifjúsági órákat megtartjuk, illetve így van, ugye? Mi? Nem hallok semmit, nem baj. Szerdán nem lesz nyugdíjas, már jó. És hirdettem azt, hogy szerdán, igen, azért nem lesz, mert ugye szomorú esemény van, hogy 10 órakor lesz Katona Andrásné temetése, András édesanyjának a temetése, 10 órakor a Hóvirág utcai ravatalozóba, szerdán, és ezért oda megyünk. Hirdettem, hogy az igét Nagy László presbiter testvérünk olvasta, köszönjük a szolgálatát. Mai Isten tiszteleten megkereszteltük Pajzs Benedeket, Lévai Réka és Pajzs Ágoston gyermekét, Isten áldását kérjük a családra és az egész gyülekezeti közösségben való részvételükre. és a többit akkor Gondnok úr mondja.
Kedves testvérek, én szeretettel köszöntök mindenkit, különösen Benedeket. Tegnap jól sikerült kenus kirándulásunk volt Ravasz László emlékére 20 fő részvételével. Köszönjük a szervezés Dávid Andrásnak és Balla Csabának, a gulyást pedig és a terítés Szalontai Károlynak és Szalai Zsuzsának. És most megkérném Szász Lajost és Lázár Csengét, hogy mondják el mondandójukat. Előtte pedig jelzem a testvéreknek, hogy beosztott lelkészként szolgál Lajos, illetve Lilla majd közöttünk. Mind a ketten megkapták a kirendelést Szabó István püspök úrtól, tehát két kiváló beosztott lelkészünk is lesz. Köszönöm szépen, és akkor átadom a szót nektek.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, nem szeretnénk sokáig rabolni az időt, egy meghívást szeretnénk így átadni a gyülekezet közösségének, ugyanis Csengével úgy döntöttünk, hogy összekötjük életünket és összeházasodunk. Augusztus 19-én délután 1 órakor itt a Budafoki templomban lesz az esküvő, amelyre nagy szeretettel várunk minden kedves gyülekezeti tagot, kedves testvérünket, úgyhogy nagyon örülnénk, hogyha együtt tudnánk ünnepelni, hogyha addig is, meg utána is imádságaikban támogatna minket a gyülekezet, és folytatná azt a jó szokását, hogy így párként is elfogad és szeret bennünket. Köszönjük szépen, és szeretettel várunk mindenkit.
Köszönjük szépen. Előre a 50. házassági évfordulókig. Ifi tábor augusztus 22 és 27 között lesz Agárdon. Hát így elég erősen kezdik a házasságot, mert jól tudom, ők is részt vesznek benne. Augusztus 29-e és 31-e között lesz a Bogrács körül alkalom az iskola elsős osztályával, tehát oda várjuk a szülőket és a gyerekeket egyaránt. Szeptember 1-én 17 órakor lesz az iskolában az iskola tanévnyitó ünnepélye, szeptember 2-án és 3-án pedig a Budafoki Pezsgő és Borfesztiválon tartjuk a Szőlőskert Gyereksátor programjait. Szokás szerint sok-sok segítőre van szükség, úgyhogy aki már bekapcsolódott, az jelentkezzen katánál, aki még nem kapcsolódott be, az is jelentkezzen katánál, és egy kiváló lehetőség a gyülekezet tagjaival való ismerkedésre is. Szeptember 3-án két istentisztelet lesz, tehát az egyik a Szőlőskert Gyereksátorban, a másik pedig itt a templomban, és ez a itt templomi istentisztelet az befogadó istentisztelet lesz az elsős iskolások számára. A kárpátai testvéreink javára továbbra is lehet befizetni, illetve az óvónőknek keresünk albérletet, ha erre tudnak tippet adni, akkor köszönjük, illetve e-maileztem a testvérgyülekezetünk lelkészével, és ő kérte, hogy imádkozzunk azért, hogy találjanak egy megfelelő kántort, hiszen az előző kántoruk 7 hónap szolgálat után eltávozott közülük, mert kapott egy jobb állásajánlatot, és mint aki jobban ismeri a panit életet, tudja, hogy a kántorod gyakorlatilag a harmadik számú ember a gyülekezetbe, tehát nagyon nehéz feladat egy jó kántort találni. Köszönöm szépen, és mi hálásak vagyunk, hogy van nálunk egy jó kántor.
Keressük ki a 467. dicséretünket befejezésül. Mi jó, ha bűntől már szabad.
Thank you.
lettem Jézusom, kiértem áldozat. Más uram nincsen, jól tudom, a bűnbet hozzám. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Amen. Áldás, békesség.